Jézus Krisztus mondta, békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom azt, mint a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Amen. Dicsérjük Istent egy szép zsoltárral, a 138. zsoltár első versét énekeljük fennállva. Dicsér téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Köszönjük Istenünk, hogy fölviasztottál erre a mai napra, és ajándékba kaptuk tőled még ezt is. Köszönjük, hogy velünk voltál egész napon, és elsegítettél most ide. Nem is tudjuk mi sokszor, Atyánk, hogy milyen óriási megtiszteltetés, hogy Te a világ mindenség Ura nagy szeretettel komolyan veszel minket, és szóba állsz velünk. Szeretnénk most meghatottan elcsöndesedni, és úgy válni minden szabadat. Kérünk, add bizonyságát nekünk most annak, hogy itt vagy velünk. Azáltal, hogy az emberi szó mögött fölismerjük a Te szabadat, és eltűnik a bizonyságtevő személye, és a Te szent személyed lesz itt nagy és dicsőséges közöttünk. Köszönjük, hogy úgy jöhetünk mindnyájan hozzád, mint mennyei Atyánkhoz. Adj nekünk ma este is ajándékot. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, a Bírák könyve 7. részének első 8 verséből olvasom. A Bírák könyve 7. részében így szól Isten igéje. Korán reggel fölkelt Jerubbaál, azaz Gedeon, egész népével, és tábort ütött a Harod forrásánál. Midian tábora tőle északra volt a Móré halomnál a völgyben. Akkor az Úr ezt mondta Gedeonnak, sok ez a nép, amely veled van. Nem adhatom a kezükbe Midiánt, mert még dicsekedni fog Izrael velem szemben, és ezt mondja, az én kezem szabadított meg engem. Most azért hirdest ki a nép füle hallatára, aki fél és retteg, az menjen vissza, távozzék a Gileát hegyéről. Erre visszatért a hadinépből 22 000 ember, és csak 10 000 maradt ott. Azután ezt mondta Gedeonnak az Úr, még ez a nép is sok. Vezesd le őket a vízhez, hadd tegyem próbára őket ott. Amelyikről azt mondom neked, hogy menjen veled, az menjen. De akiről azt mondom neked, hogy ne menjen veled, az ne menjen. Akkor levezette a népet a vízhez, az Úr pedig ezt mondta Gedeonnak. Mindazokat, akik nyelvükkel nyaldossák a vizet, ahogyan a kutya nyaldossa, állítsd külön. Meg azokat is, akik letérdelve isznak. És azoknak a száma, akik kezüket a szájukhoz emelve szürcsöltek, 300 volt. A nép többi része letérdelve itta a vizet. Az Úr ezt mondta Gedeonnak. Ezzel a 300 emberrel szabadítalak meg benneteket, akik szürcsöltek, és adom a kezedbe Midiánt. A nép többi része pedig menjen haza. Akkor ez a nép magához vette az élelmet és amazoknak a kürtjeit, a többi Izraelből való férfit pedig elküldte, mindenkit a maga sátrába, és csak a 300 férfit tartotta magánál. Midian tábora pedig alattuk volt a síkságon. Mielőtt ennek az igének a magyarázatához fogunk, vessünk egy pillantást a helyszínre. Vannak ma már szép térképek, és talán közelebb hozza hozzánk azt a vidéket, amelyikről több földrajzi nevet hallottunk már tegnap előtt is, tegnap is a Bibliából, ma is. Látjuk a földközi tengert, azután a szárazföld közepetáján folyik a Jordán folyó, ott lent délen van a Holtenger, abba ömlik bele a Jordán. Ha innen északra, fölfelé haladunk, megtaláljuk a Genezáreti tavat, és a Genezáreti tótól délnyugatra van az a bizonyos Jezreel, ahol letáboroztak a midianiták, illetve a szövetséges hadsereg az amálekitákkal és az úgynevezett kelet fiaival együtt. Jezreel mellett nagyon sok sorsdöntő csatát vívtak Izrael fiai, most egy újabb ilyen készült. Mindez, amit a térképen látunk, ma is ott található. Jezreel városa mellett is van egy kis falucska. Köszönöm szépen, így talán egy kicsit közelebb jött hozzánk. Tegnap láttuk, hogy nagy fordulat következett be Gedeon életében. Isten szent lelke magára öltötte őt, mint egy ruhát, vagyis Isten szent lelke betöltötte őt. Gedeon most már tudta, hogy mit kell tennie, megfújatta a kürtöt, ami azt jelenti, hogy körbehordozták a véres kardot, és elkezdtek gyűlni a katonafiak a vezér köré. Közben pedig jöttek a jelentések a Jezreel völgyéből, hogy hogy mozog az ellenséges hadsereg, mennyi lehet a létszáma, milyen fegyvereik vannak. Gedeon most már mint hadvezér számított, és neki jelentettek mindent. Mivel bizonytalan volt abban, hogy csak ugyan általa akar-e Isten szabadulást adni, láttuk tegnap, hogy kért egy jelet, Isten segített az ő kis hitűségén, megerősítette őt, és most már egyértelmű volt, hogy ő rá bízta ezt a nehéz feladatot. Én el tudom képzelni, ez nincs benne a Bibliában, csak ennyit szabad legyen a képzeletemből elárulni, hogy talán számolgatta ő is, hogy és mi hányan vagyunk. A midianiták több mint 100 000. Jött az utolsó jelentés, hogy legalább 130 000. És köreim vajon hány fiú gyűlt? Azt is számba vették, és mint ahogy olvastuk, kiderült, hogy 32 000. Ez nem semmi, ahogy ma mondani szokták, de kevés. Nyilván Gedeon is azt mondta, hogy ez kevés. És mit mondott Isten? Sok ez a nép, amelyik veled van. És amikor győztök, még képesek lesztek azt hinni, hogy a ti kezetek szabadított meg Midiántól. Megalostálom ezt a népet. Elgondolom, hogy Gedeon hátán végig szaladt a hideg. Mennyit akar elküldeni belőle az Úr? És miért? Ahelyett, hogy még küldene ide erősítést. Még ezt is megalostálja? Gedeon hitéből azonban mindig engedelmesség következett. Ezt végig így látjuk. Az élete végén volt egy nagy engedetlenség. Majd, ha Isten éltet minket, vasárnap arról lesz szó. De egyébként az egész életén végigvonul az egyértelmű okoskodás nélküli engedelmesség. Ha az Úr haza akar küldeni némelyeket, küldjön. Végül is ő a főparancsnoka ennek a seregnek. Gedeon is csak engedelmeskedni akar neki. De ki mehet el ezek közül a harcba? Ez a ma esti kérdésünk. Ki mehet a harcba? Milyen ismérvek, kritériumok, feltételek alapján mondja azt Isten, hogy te mehetsz, te pedig nem mehetsz? Mitől függ az, hogy valaki Isten főparancsnoksága alatt az Isten harcait győzelmesen harcolhatja? Mielőtt még azt a 4 ismérvet elsorolom majd, amit az igéből megértettem, előjáróban 2 fontos megfigyelést tegyünk a felolvasott igéből. Az egyik az, hogy Istennek végül is katonákra van szüksége. A másik megfigyelés pedig az, benne van az igében ez is, hogy a katonáknak meg vízzel van szükségük. Istennek tehát katonákra van szüksége. Ez a gondolat végig vonul a teljes Szentíráson. Istennek nem elmélkedőkre van szüksége. Istennek nem bámészkodókra vagy csodálókra van szüksége. Isten végső soron mindazokat, akiket ő megszólít, harcossá akarja kiképezni. Olyanokká, akik ismerik az ellenséget, tehát nem egymás ellen hadakoznak például, hanem tudják azt, amit Pál apostol így mondott, hogy nem test és vér ellen van nekünk hadakozásunk, hanem szellemi hatalmasságok ellen, a sötétség fejedelme, az ördög ellen. És még azt is hozzáteszi, hogy mi ismerjük az ő szándékait. Tehát aki tudja, hogy ki az ellensége, aki tudja, hogy ki a parancsnoka, Jézus Krisztus, akiben feltétel nélkül bízik, és akinek mindig kész engedelmeskedni. És aki felöltözte magára az Istennek minden fegyverét. Az Efézusi Levél 6. része részletesen szól erről, hogy öltözzétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy megállhassatok a ma gonosz napon, az ördögnek minden ravasságával szemben. És erősítsétek meg magatokat a Krisztusban és az ő nagy erejében. Egy mondaton belül megtudjuk, ki az ellenség, ki a főparancsnok, és utána megtudjuk, hogy mi a fegyverzet, ami nélkül nem lehet diadalmasan harcolni. És ha mi most csak ugyan választ szeretnénk kapni erre a kérdésre, hogy hogy lehet a mi életünk győzelmes életté, akkor ez a fontos igazság is hozzá tartozik, amit a Biblia erről elmond. Kétségbe ejtő testvérek az, hogy milyen sok fegyvertelen és hiányos fegyverzetű, lóti-futi hívő ember van ezen a világon. Akik meg vannak sértődve, ha valami támadás éri a hitüket, akik rossz néven veszik, hogyha leleplezik azt, hogy ők már Jézushoz tartoznak, ahelyett, hogy vállalnák az egyenruhát, azt, hogy az Isten szent lelke sajátos jegyeket kölcsönöz nekik, és rájuk lehet ismerni, hogy ők Krisztus katonái, ezt természetesen vállalnák, harcolnának a bűn ellen, ehelyett rossz néven veszik, a sebeiket mutogatják, hát az magától értetődik, hogy a fronton sebet kaphat az ember. És ha magára húzta az egyenruhát, és odaállt Jézus mellé, tudnia kell, hogy itt harcok következnek. Ezeket vállalni kell, és egy életen át úgy harcolni, hogy a végén mindnyájan elmondhassuk, amit Pál utolsó levelében így írt, ama nemes harcot megharcoltam. Nem futottam meg, nem bújtam el, halálom pillanatáig harcoltam azt a harcot, amibe beálltam. A Biblia nagyon sokat ír erről, de most teljes részletességgel sajnos nem lehet róla szólni, mert nem ez az alapigénk. De amikor a fiatal Timóteust Pál fölkészíti, egymást érik a katonai szakkifejezések a Timóteushoz írt leveleiben, különösen a második levelében. Azt mondja, hogy legyél a Jézus Krisztus jó vitéze. Egy harcos sem elegyedik bele hozzá méltatlan harcokba. Csak azt a harcot harcolja, amit az bízott rá, aki őt harcossá avatta. Aztán a lelki fegyverzetről már tettem említést. Maga is azt mondja, hogy ama nemes harcot megharcoltam. Sok-sok igét lehetne idézni, ez egészen természetes a Szentírás gondolatvilágában, hogy Isten minket harcosokká akar kiképezni. Valaki egyszer azt mondta, hogy három fokozat van a hívő életben. És ezt a három fokozatot így nevezhetnénk, hogy először szentekké teszi Jézus Krisztus azokat, akik benne hisznek, azután szolgákká formálja, és utána katonákká akarja avatni. Szentté válik az, aki a maga bűneit átadja Jézusnak, és az ő isteni szentségét, tisztaságát hittel elfogadja. Ez a csere, amit az ember a hitével vesz komolyan, ez tesz minket Isten gyermekeivé. Ekkor lép be valaki a mennyek országába. Jézus Krisztust befogadom, a bűneimet neki átadtam, ezért halt ő meg, és attól kezdve Isten úgy lát engem, hogy olyan tiszta vagyok, mint az ő egyszülött fia. Ezzel kezdődik. A szomorú azonban az, hogy nagyon sok hívő ember itt meg is áll. Mint hogyha idézhetné a verset, hogy akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánaán. Ezzel kezdődik az út. Most már lehet valamire használni. Mert ha ez valóban megtörtént, önkéntelenül is elkezd szolgálni az Úrnak. Kinyílik a szeme, és észreveszi, hogy kiknek segíthet. Egyszerre feltűnik neki, hogy milyen sok ember van körülötte, akik a pokolban, a kárhozatban élnek. Nem is hallottak közülük sokan Istenről. Hát kitől halljanak? Hát én tőlem, mivel én valamit már tudok róla. És mivel tele van a szívem hálával, hogy engem szentté tett a Jézus érdeméért. Hát akkor mondom nekik. Elkezdek szolgálni. Sokféle formája van ennek. De itt sem lehet megállni. Mert be kell állni ebbe a hatalmas, kozmikus, szellemi mérkőzésbe, amit ahogy Jézus Krisztus visszajövetele közeledik, egyre inkább látunk kibontakozni, és amiben Isten az övéinek nagyon fontos szerepet biztosít, és katonává kell válnunk. Szentek, szolgák, katonák. Hol vagyunk mi? Ezt a hetet Isten arra adta, hogyha eddig távol voltunk a Krisztus szentségétől, most szentekké váljunk. Itt most mindannyiunkkal megtörténhet ez a csere, hogy Uram, ha te erre kész vagy, én nem értem ugyan, de boldog örömmel elfogadom, hogy átveszed a bűneimet, én pedig megkapom ajándékként a te szentségedet. Köszönöm szépen a bűnbocsánatot. Mi akadálya van ennek, hogy ezt ezen a héten mindnyájan kimondjuk? És akkor a szó bibliai értelmében szentekké válunk. És elkezdődhet az, hogy szolgálni kezdünk, azt mutatja Isten mindnyájunknak a magunk helyén, a magunk adottságai szerint, hogy mit tehetünk ő érte és másokért, de feltétlenül el kell jutni odáig, hogy harcosokként is használhat minket a mi Urunk, ami azt jelenti, hogy teljesen alárendeltük magunkat ő neki, úgy, ahogy az a seregben jó esetben történik, a parancs parancs, és amíg nincs parancs, senki nem csinál semmit ötletszerűen, és minden estül engedelmeskedünk neki. Úgy, ahogy Pál apostol mondta, hogy semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága, aki kimegy a frontra, ezt is végig kell gondolnia, csak hogy elvégezzem az én futásomat örömmel, azt a szolgálatot, amit kaptam az én Uram Jézus Krisztustól. Ez jelenti azt, hogy valaki katona lett. Semmivel sem gondolok, semmi nem számít, csak az, hogy ő mit akar velem. És ha ő azt akarja, hogy a fiatalkorom óta dédelgetett álmaimat tegyen félre, félreteszem. Kicsit talán elsietem őket, de félreteszem. Miért? Mert ő ezt akarta. És én meg azt akarom, hogy az ő katonája maradjak. Mert ennél megtisztelőbb hivatás nincs az ember számára. Nos, onnan, ahol vagyunk, feltétlenül tovább kell lépni a héten. Ha még messze vagyunk Istentől, akkor szentté válhatunk. Jézus ezt lehetővé tette. Ha már elfogadtuk őt, mint az életünk urát, akkor kezdjünk el szolgálni a körülöttünk lévőknek, meg ahogy adódik. És legyünk készek arra, hogy ő katonákká akar minket tenni. Istennek tehát katonákra van szüksége, és a másik gondolat az volt, hogy a katonáknak meg vízre. Ez nem valami mellékes megállapításám itt, hogy korán reggel fölkelt Gedeon, és tábort ütött a Haród forrásánál. Sok fontos csata dőlt már el, amiatt, hogy az egyik félnek volt ivóvize, a másiknak meg nem. Aki okos vezér, az egy forrás vagy bővízű kút mellett üt tábort. És itt most mindjárt ugorjunk ennek a szellemi értelmezésére. A Biblia Isten beszédét, az ő igéjét nagyon sokszor hasonlítja vízhez, élő vízhez, forrásvízhez. Enélkül nem tud hosszú távon harcolni és győzni Istennek egyetlen katonája sem. Az igével való gazdag, bőséges, rendszeres táplálkozás az feltétele annak, hogy győzzünk. Ezért akarja az ördög, hogy ez kimaradjon a napi programunkból. Isten ma azt mondja, hogy inkább bármi mást hagyjunk ki, csak ezt ne. Nos, ezek után tegyük föl még egyszer a kérdést, hogy ki mehet hát el akkor a harcba. Ha Isten azt mondja, hogy a 32 ezer sok, noha mindenki más úgy gondolja, hogy kevés, akkor most ki maradhat itt? Négy ismérvet sorol föl ez a rész, amit most hallottunk, arra nézve, hogy ki lehet Isten katonája. Először is azok maradhatnak meg, akik mozgósíthatók. Tehát akik egyáltalán oda mentek, mikor Gedeon megfúvatta a kürtöt. Nem mindenki ment oda, aki mehetett volna. Akkor is voltak olyanok, akik úgy gondolkoznak, mint ma sokszor, hogy majd más megcsinálja. Látom, hogy valaki bajban van, hát tulajdonképpen nekem kellene segíteni, mert nincs is itt most hirtelen más, de hát két szatyor van a két kezemben, meg én úgyse tudom fölemelni. Ah, sietek haza, majd csak jön valaki, és azt fölemeli. Akkor is voltak, akik így gondolkoztak, aki nem mozgósítható, abból soha nem lesz katona. Akik nem mentek el a kürtfújásra, azok nem mehettek el aztán végül a harcba sem. Miért nagyon fontos ez? Azért, mert állandó kísértésünk nekünk az, hogy Isten mozgósít, és mi nem mozdulunk. Igen sok templomba járó ember hasonlatos ahhoz a tévénézőhöz, aki akkor is nyugodtan ült tovább a foteljében, amikor azt a jól ismert dallamot kezdték játszani a tévében, hogy a karosszékből álljanak most fel. És akkor jött volna egy kis torna, és ő végignézte a tornát is. Amit direkt azért találtak ki, hogy legalább néhány perce megmozgassa a zsibbadt tagjait. De ő azt is csak nézi. És ez így van itt is sokszor, testvérek. Eljöttök, hogy végig nézzetek egy istentiszteletet. vagy ami ennél kicsit több, hogy végig hallgassatok egy istentiszteletet. De hát az nem azért van, az nem vizuális élmény, és még nem is csupán azért van, hogy meghallgassuk. Minden ige hirdetéssel maga Isten mozgósítani akar minket. Azt mondja, hogy hagyd el azt, amit rosszul csináltál, kezd el azt, ami hiányzik az életedből, tedd le azt, amit cipelsz, mert leteheted, fogadj el Istentől ajándékokat, vedd észre a másikat, akivel egy fedél alatt élsz, menj el bocsánatot kérni tőle, bocsáss meg neki, és így tovább. Állandóan mozgósítani akar minket Isten. Lehet, hogy tegnap este egy kicsit bántó volt, de ne haragudjatok, az annyira természetesen következik a Szentírás szelleméből, hogy néha ezt meg kell kérdezni, hogy mit csináltatok annak nyomán, hogy Isten azt mondta, hogy tessék bűnt vallani. Hát ha egy ilyen világos isteni parancs után valaki mégsem vall bűnt, akkor az azt jelenti, hogy nincsenek bűnei, akkor nem lehet neki megbocsátani. Önmagát zárja ki a mennyországba. Vagy azt jelenti, hogy az egészet nem veszi komolyan, nem érdekli, hogy Isten mit mond, mondja csak, amit akar, én akkor is élek tovább úgy, ahogy én akarok. Vagy nem látja a bűneit, azért kértem azt, hogy akkor kérjük Istent, hogy mutassa meg. Vagy belement valamilyen ördögi csapdába, hogy elkezdi halogatni, meg valamilyen megfontolás alapján nem mozdul, amikor Isten mozgósít. És nem biztos, hogy még egyszer olyan mozgósítási parancsot kapunk. Nem biztos, hogy Isten megismétli azt, ami kihozhatott volna minket a vereségeinkből, a bukásainkból. Tehát ahhoz, hogy valaki Isten győzelmes harcaiban részt vegyen, először is mozgósítható kell, hogy legyen. Mire kérlel vajon Isten már régóta? A tékozló fiú példázatát a legtöbben ismerjük, amikor már az értelmével belátta, hogy ha itt marad, éhen hal, és elkezdett gondolkozni, hogy mi lenne, ha hazamenne, mit mondana az apjának. Ez még mind ott zajlik a disznók között, és ha így marad, éhen hal, hiába foglalkoztatják akármilyen magasöttű gondolatok. A fordulat itt van a példázatban, és fölkelvén hazament. Amikor mozdul. Nos, ezt a mozdulatot megtettük-e már eddig, és készek vagyunk-e rá. Amire Isten hív, arra mozdulni. A másik, ami nélkül nem lehet katona senki, nem mehet el a csatába az, aki fél. Azt mondja Isten Gedeonnak, hirdest ki az egész nép füle hallatára, aki fél és retteg, térjen haza és távozzék a Gileát hegyéről. Ebben benne van az is, hogy Isten soha nem kényszerít minket. Isten győzelmes harcokba hív, de Jézus is azt mondta, hogy aki én utánam akar jönni. Utána elmondja, hogy ez mit csináljon. De ezt döntsem el, hogy akarom vagy nem akarom. És ha nem akarom, ne őt vádoljam később. Isten soha nem alkalmaz kényszert. Tehát nem kényszerít, aki fél, az hazamehet. Nem mi teszünk szívességet Istennek, hogy részt veszünk az ő harcaiban. Ő tisztel meg bennünket azzal, hogy megengedi, hogy az ő seregének a katonái legyünk. Na de az ember azt mondja, hogy hogy ne félne az bárki is egy csata előtt. Különösen, ha ilyen rosszak az arányok, 130 ezer és 32 ezer. Hát hogy ne félne? Aki látja, hogy milyen nagy az ellenség, ismeri a saját gyengeségeit, hát az csak félhet. Igen ám, de pontosan arról szól a Gedeon történet, hogy ha valaki csak ennyit lát, akkor nem látja a valóságot. Mert ha itt valaki csak a midianitákat számolja meg, és Gedeon seregét számolja meg, akkor a valóságnak csak egy részén tájékozódik, még amit úgy hívnak, hogy láthatók. És Isten, aki azt mondta, hogy győzelmet ad az ő népének, hát a láthatatlanokra is nézni kell, vagyis hinni. Persze, hogy sokkal erősebb az ellenség, mint én, de az ellenségnél sokkal erősebb az az Isten, aki engem a szövetségébe fogadott. Egy nagyobbnak a szövetségében harcolok az ellenség ellen. És ez a győzelem egyik fontos feltétele. Volt egy kedves jó barátom, évekig együtt ültünk az iskolapadban is, aki később alkoholista lett. nagyon szeretett volna szabadulni tőle. Már látta, hogy az egészsége rámegy, anyagilag tönkrement, a családi élete tönkrement, abba kellene hagyni. És egyszer nagyon őszintén beszélgettünk. És azt mondja, hadd idézzem szó szerint, értsd meg, hogy a pia erősebb, mint én. Hát mondom, ezt nekem ne bizonygasd, hát ezt mind a ketten tudjuk. És mit gondolsz, hogy Jézus Krisztus nem erősebb, mint a pia? Hát azt mondja, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. És kimondhatatlanul szeret téged is. Helyetted is meghalt, meg helyettem is. Hát vele szövetkezzél. És meg fogod látni, hogy ő erősebb. Még ezek után is eltelt majdnem 2 év. Amikor végül is elhatározta, hogy akkor ő szövetkezik ezzel a Jézus Krisztussal. Elkezdett járni egy gyülekezetbe, ahol megismerte Jézust, és ahol egyszer az ő maga meg a többiek nagy csodálkozására szabad lett. Egyik napról a másikra. És azóta se kívánja. És azóta is józan. Hát persze, hogy erősebb. És most sorolhatnánk nagyon sok mindent, hogy mi minden erősebb, mint én. A legkedvesebb éneke ennek a barátomnak az lett, ami benn van a mi énekeskönyvben is, könyvünkben is, hogy az én erőm kicsiny, a bűn erős nagyon, te tudsz s akarsz segíteni, hát segíts bajomon. Hát persze, hogy a bűn erősebb, mint én, de Jézus erősebb, mint a bűn. És én az erősebbel szövetkezem, pontosabban ő hajlandó velem szövetkezni, és így győzelmet adhatunk. Nem kell tehát félnünk az erősebbtől, hanem a félelmünkkel is oda kell mennünk a még erősebbhez, Jézus Krisztushoz. Hadd mondjak el egy anekdótát, nagyon szellemesnek tartom, valakitől hallottam, egy híres hadvezér, tábornok egy nagyon veszedelmes csata előtt, az ajtó előtt gondolkozott, és a segédtisztje ott valamit matatott, és egyszer csak megakadt a szeme a tábornokon, aki mindig nyugodt és derűs volt, és látta, hogy halál sápadt. És vette a bátorságot, és azt mondta, hogy tábornok úr, maga nagyon fehér, csak nem fél. Mire a tábornok azt mondta, ha maga így félne, mint én, már rég elfutott volna. Nem az a hős, aki nem fél, az a hős, aki miközben nagyon fél, akkor is helytáll. És akkor sem fut el. És nem az a szégyen, hogy fél valaki a nagyobb ellenféltől, hanem az a szégyen, ha megfutamodik félelmében, miközben tudja, hogy egy hatalmasabbnak a védelme alatt áll. Hinni egyebek között ezt is jelenti. Nagyon józanul fölmérem az erőviszonyokat, és megállapítom, hogy nem bírok a bűneimmel. De Jézus Krisztus legyőzte a bűnt. Akkor meneküljek Jézushoz, és ő meg fog erősíteni engem. A harmadik feltétel az, hogy az mehet a csatába, aki tud várni. Akit nem az ösztönei irányítanak, hanem a parancsnok irányít minden kérdésben. A legegyszerűbb testi szükségleteinek a kielégítésében is. Ezt mutatja ez a furcsa próba, amikor Isten megitatja az összegyűlt sereget. Lemennek a völgybe, ott folyik egy patak, mindenki szomjas, inni fognak. Isten azt mondja Gedeonnak, hogy aki nekiesik és mohón lefetyel, mint a kutya, így olvastuk, azokat küld haza, azokra nem számíthatsz. Aki még itt is fegyelmezett, és lehajol, és a markával merít, és úgy szülcsöl, azokat vidd el. Megint csak az én fantáziám, hogy el tudom képzelni, hogy Gedeon drukkolt, hogy minél többen így igyanak, vagy bárcsak mindenki így inna. Aztán kezdte számolni, és látta, hogy a túlnyomó többség neki hasal és lefetyel. Mi lesz itt? Még a végén egyedül marad. De aztán kiderült, hogy 300-an mégis voltak, akik így ittak. Elképesztő kisebbség. 450-szeres túlerővel kellett ennek a 300-nak szembeszállnia, majd ha Isten segít minket, holnap látni fogjuk. 300-an voltak mindössze, akik így ittak. Egészen pontosan nem tudják magyarázatát adni a Biblia magyarázók annak, hogy miért így próbálta meg Isten az embereket. Lehet, hogy nincs is ennek különösebb magyarázata, egyszerűen Isten, mivel ezt szuverén módon ő csinálja, Gedeonnak nincs beleszólása, hogy kit visz magával és kit nem, itt nem a személyes rokonszem dönti el, hanem Isten dönti el, valami alapján meg kellett különböztetni. De az mégis nagyon jellemző, hogy aki ilyen fegyelmezett, aki nem esik neki mohón, és nem habzsolja, és nem úgy elégíti ki a szükségét, hanem még ott is fegyelmezetten, a vezérre figyelve, és talán még ott is riadó készültségben, harcra készen oltja a szomját. Minden esetre ez nagyon fontos, és ennek a lelki vonatkozása nagyon fontos, hogy csak az alkalmas Jézus Krisztus katonájának, aki ő neki feltétel nélkül mindenben engedelmeskedik. Aki az ő vitéze akar lenni, aki mások üdvösségéért harcolni akar, azt nem irányíthatják az ösztönei. Annak a cselekedetei nem attól függnek, hogy a többi hogy csinálja, pláne nem, hogy a többség hogy csinálja, csinálja úgy. Ő akkor is azt teszi, amit az ő parancsolója és ura mond. Az előbb idéztem, hogy aki én utánam akar jönni, ezzel kezdi Jézus, de hogy folytatódik ez? Tagadja meg magát. Vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Ez a Jézusnak való teljes alárendeltség. Ez feltétele annak, hogy valaki az ő katonája legyen. Ezen sokan megbotránkoznak, ám még hívő emberek is. Hogy, hát akkor hova lesz az én akaratom, meg elgondolásom, meg ez, meg az, meg amaz. Oda lesz, hogy mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Aki ezt nem tudja őszintén kimondani, nem való katonának. Azzal nem lehet csatát nyerni. Sokszor éppen ez a harcunk egyik része, hogy eljussunk oda, hogy ezt őszintén ki tudjuk mondani. Ezt a mindazáltalt. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. És itt jó nekünk arra is figyelnünk, hogy Isten néha leviszi a hívő embert egy-egy folyóhoz, hogy megpróbálja. És nekünk ilyenkor is nagyon engedelmesnek kell maradnunk. Sokszor a szemünk láttára véreznek el a hit útján elindult emberek, amikor egy idő után azt mondják, hogy hiszen a többi is úgy csinálja, vagy azt mondják, ami általában nem igaz, hogy mindenki úgy csinálja, akkor én miért ne tehetném. Olyan jól összejöttek a dolgok, valószínű az Isten készítette ezt nekem, lehet, hogy ő készítette, próbának, a hitünk próbájának, hogy megállunk-e ott, hogy készek vagyunk-e ő élette bármiről lemondani. Ez már a kiképzésnek a magasabb foka. De ez kell ahhoz, hogy az ember tudjon válni. És a negyedik, aki komolyan veszi, hogy a szabadítás az Úré. Egy mondaton belül kétszer is hangsúlyozza itt Isten Gedeonnak. Az Úr ezt mondta Gedeonnak, ezzel a 300 emberrel szabadítalak meg benneteket, és adom a kezedbe Midiánt. A nép többi részét enged haza. Isten a szabadító. Ezt nagyon komolyan kell vennünk. Majd látni fogjuk, hogy valóban mindent ő végezel ebben a harcban. Az övé a szabadítás. Ez bántja a mi hiúságunkat, hogy akkor mire kellek én? Arra, amire közben ő éppen használni akar. És ha az a feladatom, amit egyszer Mózesnek mondott, hogy maradjatok veszteg, és nézzétek az Úr szabadítását, akkor az a megtisztelő feladatom, hogy közvetlen közelről láthatom, hogyan dolgozik a mindenható Isten. Hát ez nem mindenkinek adatik meg. Akkor az a feladatom. És átélem azt, hogy tényleg nem én szabadítom meg magamat és másokat, ez az ő ügye, és a győzelemért egyedül övé a dicsőség. Csak az mehet tehát, aki mozdul, mikor Isten parancsa jön, az, aki nem fél, vagy ha fél, a félelmével Istenhez megy, és akkor is helytáll, engedi, hogy ő megbátorítsa. Harmadszor az mehet el a csatába, aki tud várni, és magát mindenben alárendeli Jézusnak. És végül az, aki komolyan veszi, hogy az övé a szabadítás, és ezért a dicsőséget is neki adja. Gedeon serege nagyon lecsökkent. Nem egészen 1% maradt meg a 32 000-ből. Istennek azonban teljesen mindegy, hogy sok vagy kevés által adjon szabadulást. a világtörténelem legnagyobb győzelmét valaki teljesen egyedül aratta. Az a Jézus Krisztus, aki szelíd volt és alázatos, és mégis az egész földi élete rendkívül katonás élet volt. Nagyon sok ellensége volt, a kísértő mindjárt a munkája elején megtámadta, Jézus győzelmesen visszaverte ezeket a támadásokat, azután embereken keresztül támadta, ellenségen és hozzá közel álló tanítványon keresztül egyaránt, még haldokolva is támadta, szállj le a keresztől, és akkor majd hisznek benned. Jézus azonban nem hátrált meg soha, pedig ismerte a félelmet ő is, a zsidókhoz írt levélből tudjuk ezt, hogy félelemmel kiáltott az atyához, a Gecsemáné kertben olyan harcot vívott, hogy vért verejtékezett, de végül is csak kimondta, hogy mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. És egy döntő csatában a kereszten meg is halt. És ezzel szerezte a legnagyobb győzelmet. Az ő halálával nyitotta ki előttünk újra a mennyország kapuját, az ő halálával tette lehetővé, hogy mi értelmes, gazdag életet kapjunk már itt a földön, és a halálunk után is, pedig olyan szelíd volt, mint a bárány az ő nyílője előtt. A proféta ezt mondta róla, néztünk rejá, de arca nem volt kívánatos. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Betegségeinket ő hordozta, fájdalmainkat viselte, kínosztatott pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, de az ő sebeivel meggyógyultunk. A világ legnagyobb győzelmét Jézus egyedül aratta. És itt is a hit segít minket ahhoz, hogy az ő győzelme a miénké váljék. Mert a miénk is ez, nekünk szerezte ezt a győzelmet. Aki ő benne hisz, az kapja tőle ezt a győzelmet is. Isten ma este minket hív. Hívott arra, hogy szentekké legyünk, és a magunk szentségtelen, tisztátalan életéből hozzátérjünk. Aztán hív arra, hogy kezdjünk el szolgálni, de azt mondja, hogy harcossá kell válnunk. Meg kell tanulnunk a félelmeinkkel is őhozzá menni, ha ő mozgósít, mozdulni, mindent neki alárendelni, és komolyan venni, hogy győzelmet egyedül ő tud adni. Legyen nekünk is kedves énekünk, az én erőm kicsiny, a bűn erős nagyon, de te tudsz és akarsz segíteni, hát segíts bajomon. Imádkozzunk. Bocsáss meg, Urunk, hogy olyan sokszor tovább ültünk nyugodtan, amikor pedig te nyugtalanító tényekre mutattál rá az életünkben, és feladatokat adtál nekünk. Bocsáss meg ezt a kihívó engedetlenséget, amivel oly sokszor semmibe vettük a te világos parancsaidat. Szégyeljük, Urunk, hogyha messze vagyunk mi attól, hogy használható katonáid legyünk. Segíts minket, hogy valóban szentjeid legyünk. Segíts, hogy örömmel elkezdjünk szolgálni. És aztán avass minket harcosokká. Olyan sokféle félelem van bennünk is. Köszönjük, hogy jöhetünk a félelmeinkkel is te hozzád. És mikor félnünk kell, is bízhatunk te benned. Olyan sokszor lebénít minket az, hogy látjuk, nem bírunk az ellenséggel. Nem bírunk a bűneinkkel, nem tudunk szabadulni a szenvedélyeinktől, a kényszer gondolatainktól. Köszönjük, hogy te mindezektől teljes és végérvényes szabadulást tudsz adni. És mindezekre tökéletes bocsánatot adtál nekünk, amikor meghaltál a kereszten. Segíts ezt hinni. Növeljed a mi hitünket. És bátorítsd meg a mi szívünket, és segíts minket győzelemről győzelemre. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A 93. éneket, ne csüggedj el, kicsin sereg, ha rád zúdul vad ellened. Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiótokkal. Amen.